Ez megye korábbi ifjúsági referensének előadása második részét hallják, a keresztény örömről, amely a nagymarosi ifjúsági találkozón hangzott el 2018 májusában.
Legnagyobb öröm, hogy meg vagy váltva ettől a megszállottságtól. Attól, hogy megszállottja vagy ennek a sértettségnek. Leteheted a maszkot, hisz tudhatod, ez az ember, ez az ellenséged nem pusztíthat el téged. Vagy ez a bántó. Még hogyha az egy közeli ember is most, úgy érzed, hogy elveszi az életet tőled, nem pusztíthatja el benned az életet. Ha te képes vagy az ellenségedet szeretni, akkor a halál le van győzve. Krisztussal új életre támadtál. A recept további része, hogy az élvezet megszerezhető, az öröm kegyelemszerű, csak ajándékba kapható. Az öröm a Szentlélek egyik gyümölcse, Galatákhoz írt levél 5. fejezetében olvasol róla. Tehát ha a Szentlélek gyümölcse, akkor tehetek érte valamit? Igen. Tenned kell a gyümölcsért, de nem te hozod létre. Nem is áll hatalmadban elrendelni, hogy mikor érik be személyiséged ismertető jegyeként, mint a Szentlélek benned való működésének látható gyümölcse. A gyümölcs nem azonnal terem, légy türelmes. Egy komolyan ápolt kapcsolatban személyiségünk fáradtságos megmunkálása és sok lemondás után egyszer csak megterem. Sokan nem akarnak dolgozni a gyümölcsért, nem várják meg, hogy beérjen. Már is letördelik maguknak a rügyeket. Akik nem várják ki a bizalom és a barátság megszületésének idejét, hogy a kölcsönös életre szóló elköteleződés kimunkálásának árát nem fizetik meg, azok elől egész egyszerűen elrekesztődnek a létnek azok a tartományai, melyek az életben az igazi örömet adják, mint például az életre szóló barátság, vagy a hitvesi szerelem. Szánalmas, bűnös örömutánzatokra, kéjelgésre kárhoztatják magukat azok is, akik nem akarnak tisztán készülni a házasságra. Savanyú a gyümölcs, ha nem érett meg. Az öröm a tiszta szív sajátja. Minél tisztább a szíved, vagyis minél inkább érdek nélkül szereted Istent és az embereket, annál több örömben lesz részed. Igazi, mély, természet feletti, isteni öröm csak elkötelezett szívből fakad. Csak szerető szívek, nagy lelkek sajátja. Csak teljes önátadásban tapasztalható. Önátadás nélkül nincs öröm. És ez a teljes önátadás persze jelenthet teljes belefeledkezést valami tevékenységbe, munkádba, vagy Istennel megélt örömet adó más tevékenységbe is. A keresztény embernek a Szentírás szava szerint az egyik specifikuma, sőt, a legnagyobb erőssége az Úrban való öröm. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm a ti erősségetek. Olvassuk a Nehemiás könyvében. Ezt a fajta örömet kell magunkban mindenáron megóvni. És nem egy pszichés állapotot kell fenntartani mesterségesen. És ez arra hív meg téged, itt ezt olvasod, örüljetek az Úrban szüntelenül. Örülj! Méghozzá az Úrban. Tehát fontos, hogy az örömöd az Úrban legyen. Az öröm, ha igazi Istennel érintkeztet, és Isten megtestesülése óta semmi, ami valóban emberi, nem idegen Istentől, csak a bűn. Az öröm a részesedés misztériuma. Bármilyen hétköznapi dolog, például szórakozás vagy mosogatás, ha Jézussal egyesülve éled meg, bemerít a Szent Háromság életébe és boldogságába. Általa részesülsz az isteni életben. Miért keresnéd az örömet ott, ahol nem található? Jézus világosan megmondja, hogy ő azért jött, hogy az örömünk teljes legyen. Jézus nélkül nem teljes az örömünk. Például a halál kényszere minden örömet megkérdőjelez, érvénytelenít, súlytalanná tesz, ha nincs feltámadás, ha nincs Jézus. Örülj még hozzá szüntelenül. Mert hallottuk, a csoki evés öröme addig tart, amíg el nem fogy a csoki. Az emberek csak addig lehetnek örömforrás számodra, amíg el nem veszíted őket. De létezik egy olyan örömforrás, mely szüntelen elérhető, ami örök, Isten. Az öröm tartósága attól függ, milyen örömforrástól várod a boldogságodat. Hogy mit teszel életed középpontjába. Mit vagy kit imádsz. Mert amitől a boldogságot várod, azt kezded Isten helyére tenni, hogyha túl sokat vársz tőle, hogyha azt várod tőle, hogy szinte az az ember legyen számodra az Isten, meg tudnád bocsájtani neki, hogy ő nem az Isten? És mi lenne, ha Istentől várnád? Akkor talán jobban elnéznéd neki, hogy nem tud minden vágyadat betölteni egy másik ember. Isten szerető jelenlétének a jele lehet számodra, de ne csinálj belőle bálványt. Nem szűnik meg benned az öröm, ha nem szűnik meg benned az imádás, a dicsőítés. Akiben megszűnik Isten imádása, az élete középpontjába valami véges, fogyatkozó dolgot állít, és a köré kezdi rendezni életét. Legyen az karrier, pénz, egy ide után elfogy annak az öröme. Isten boldogságra teremtette az embert, hogy részesítse örökké boldog életében. Isten azonban nem csak egy-két perces örömre teremtette a szívünket, hanem meg nem szűnő örömre. A kereszténység alapérzése az öröm. Nem az a természet ellenes, ha túlcsordul ez az öröm, hanem az, ha megszakad bennünk. Ezért parancsolja meg Isten igéje, mindig örüljetek, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül. 1 Tesz 5:16. A haldokló szent II. János Pál pápa ezért mondhatta utolsó lélegzetével, utolsó szavait, legyetek derűsek, mert én az vagyok. Hogy lehet képes valaki haldokolva is örülni? Csak az képes mindig örülni, akiben nem szűnik meg az imádás. Ezért mondhatja Szent Pál, örömest szenvedek értetek. Aztán örülj, mert az Úr közel van. A legteljesebb öröm ugyanis az Úr közelségéből fakad. Ettől kezdve még a fájdalom is esélye arra, hogy felismerd és átüleld abban a megfeszített Jézust. Közelebb kerülhetsz hozzá. Így nem ragadsz bele az önsajnálatba, hanem átlépsz a feltámadott jelenlétébe. Minden attól függ, mire figyelsz. A közeledő Úrra, vagy önmagadra, veszteségeidre. Önfelett öröm, ha levehetett tekintetedet önmagadról. Nem kell foglalkoznod azzal, mit szólnak hozzád mások. Irgalmas atyánk tekintetében nézhetsz. Maradj az ő tekintetében. Még bűneidet, veszteségeidet nézed, magadat nézed. Ebben a pillanatban nem az a legnagyobb történés, hogy megsértettet, még csak nem is az, hogy te vétkeztél, hanem az, hogy Jézus ezt a pillanatodat is megváltotta. Minél közelebb jön az Úr, annál nagyobb az örömed. Közelebb akar jönni hozzád, és egyé akar válni veled. Megengeded neki? Veszteségeid, kudarcaid, el nem fogadása is gátolhat téged az örömben. A riadalom, hogy egyszer mindent elveszítesz a halálban. Nem a reménytelen semmi felé tart az életed, nem elfogy, hanem teljesedik. Életed és halálod advent, az Úr érkezése. Minden veszteséged is csak azért van, hogy ennek az Úr jövetnek az örömét szolgálja. Mind alkalom arra, hogy közelebb kerülj az érkező Úrhoz, és teljesedjen az életed. Ne ragadj bele a fájdalomba. A szüntelen örvendezés kulcsa. Efezusi levél 5. fejezet 20. vers. Adjatok hálát mindig mindenért. Ha valami kellemetlenség ér, ne dühöng, hanem dicsőítsd az Isten. Mondd azt, hogy dicsőség az Úrnak. Mondhatod gyakran, jóban is, rosszban is egyaránt. Ezzel megvallod a hitedet, hogy Isten nagyobb, mint a problémák, és már előre hálát adsz azért a jóért, amit ebből a helyzetből ki fog hozni. Aki nem ad hálát, keserűséget kezd el árasztani magából. Ne legyél energiavámpír, aki leszív másokat a keserűsége miatt. Ami Istenünk, az öröm Istene. Egyik táborban, vagy egyik lelkigyakorlaton erről beszéltem, hogy adjatok hálát mindig mindenért. És a fiatalok kikísértek az autómhoz, kinyitottam a csomagtartót, és hát nem figyeltem oda, és alaposan fejbevágtam vele magamat. És láttam, hogy a szemük sarkában most figyelnek, kicsit mosolyogtak is, na most mi fog történni? Hát majdnem mondtam valami cifrát. Aztán a Szentlélek így oldalba bökött, és eszembe juttatta ezt az igét, hogy adjatok hálát mindig mindenért. Hát erre így összeszorítottam a fogamat, aztán mosolyogva, dicsőség az Úrnak. Az egyik lány, aki a tanúja volt ennek, később a bérmálási igéjének választotta, adjatok hálát mindig mindenért. A szomorúság gyengít, sőt halálos méreg. Placid atya, aki 10 évet volt a gulágon, kényszermunka, meg haláltáborban, a rabok között megtapasztalta, hogy aki már nem képes az apró örömökre figyelni, a mostani körülmények legyengült fizikai állapot miatt, ha már nem tudott örömet találni az életben, hamarosan meghalt és eltemették. Az életben maradást, a túlélést jelentette, hogy valaki részt vette az öröm olimpiában, amit ő elkezdett kitalálni, és esténként versenyeztek, hogy ki tud több örömöt észrevenni. A rosszat rögtön észleljük, de az apró örömöket észre kell venni. Amikor a tehén kijön a karámból, akkor nem vesz észre a virágot a lába alatt, eltapossa. Az ember az, aki képes szemlélni, felfedezni a rejtőzködő Istent, és észrevenni, ahogy közli a szeretetét. Tehát esténként tarts örömolimpiát, szemléld Isten jelenlétét a napodban. Tehát ne legyél kis tehén. A legnagyobb öröm, amikor már nem Isten ajándékainak, hanem magának, Istennek örülünk. Annak, hogy Isten, Isten, hogy mindent megtehet, még a leglehetetlenebb helyzeteket is javunkra fordíthatja, és felhasználhatja arra, hogy bennünket még mélyebben megmerítsen a Szent Háromságos élet örömébe és szeretet áramlásába. Minden attól függ, hogy mire figyelsz. Arra, amit Isten tett az életedben, vagy arra, amit te tettél, vagy mások tettek és tesznek, és nem egészen úgy alakul, ahogy szeretnéd. Az egyik esetben örök elégedetlen leszel, mert mindig találsz kivetni valót, másik esetben örvendező emberré válhatsz. Minden attól függ, hogy milyen szemüvegen keresztül nézed. Tehát egy Gobelin fonákját nézed, akkor csak ilyen göcsörtös csomókat látsz, értelmezhetetlen, hogy ez mi. De ha megfordítod és a színét látod, akkor látod, hogy milyen gyönyörű képet ad ki. Az életed is ilyen. Csak odát fogod meglátni a Gobelin teljes színét, és már időnként is felsejlik belőle valami. Bízz abban, hogy ha most még nem is látod, Isten ebből a helyzetből, ebből a göcsörtös csomóból is valami jót fog kihozni a te számodra. Aztán fölbátorodva a lelki gyakorlaton egy egész tábor igéjévé tettem, adjatok hálát mindig mindenért. Azt játszottuk, hogy nem csak a jó, hanem a rossz dolgokért is hálát kell adni. És akkor ezt kell mondani, hogy dicsőség az Úrnak. Tehát éppen a gyakorlatot a legnehezebb, legembert próbálóbb napon vezettük be, amikor föl kellett menni a Drégei várba, és semmi kedvük nem volt ehhez. Nagyon kínos volt, hogy ezek nem fognak fölmenni. 15-16 éves kamaszokról van szó. De aztán, ahogy elindultunk, a barnus vette a lapot, és elkezdte mondani, dicsőség az Úrnak azért, hogy nincs kedven fölmenni a Drégei várba. A többiek is látta, dicsőség az Úrnak, halleluja! És mentünk fölfelé a Drégei várba. Először még olyan vicceskedve, de aztán félúton jöttek a szúnyogok. Össze-vissza mardostak minket. Akkor már kezdett elfogyni a türelmük, megint csak bevetette magát egy másik srác. Dicsőség az Úrnak a szúnyogokért! Dicsőség az Úrnak, halleluja! Neki mondta, és mentünk fölfelé. És a nap végén össze kellett szedni az örömöket, és ez a srác több mint 20-at tudott felsorolni. Az egyik öröme ez volt, dicsőség az Úrnak a szúnyogokért, mert ez egy jó ürügy volt az ismerkedésre. Zsófitól elkérhettem a szukuját. Amen. Mindenki amment mondott. És amikor mind a 20-at felsorolta, elég jól éreztük magunkat Isten jelenlétében. Aztán Isten próbára tette az örömömet, meg hogy valóban megmarad-e bennem a dicsőítés és az imádás. Az udvarról többször átment a foci a szomszédba, és a szomszéd ember már nagyon ideges volt. Azt mondta, hogy ha még egyszer átrúgjuk, ki fogja szúrni a labdát. A srácoknak, annak ellenére, hogy megtiltottam nekik, hogy itt focizzanak, sikerült átrúgni, de úgy, hogy a háztetőn keresztül a szomszédba. Nem gondolták, hogy sikerült, de sikerült. Tehát képzeljétek el, hogy becsöngettek, jött a szomszéd bácsi. Hát már készültünk, vittem magammal a két srácot, és útközben hát kedvem támadt volna jól leteremteni őket, de aztán eszembe jutotta a Szentlélek, adjatok hálát mindig mindenért. És akkor elkezdtem imádkozni, de hangosan, hogy hallják ők is. Dicsőség neked, Uram, ezekért a srácokért. Köszönöm, Uram, hogy minden kérésem hatástalan volt. És köszönöm, hogy te ebből a kínos helyzetből is jót tudsz kihozni. Köszönöm, Jézus, dicsőség neked, Jézus. Hát amint kinyitottam az ajtót, belépett a szomszéd bácsi, és csak úgy ömlött rám a szitok szó a jó szomszédból. Hát nem ezt vártam. Azt hittem, hogy ha én most dicsőítem Istent, akkor majd valami jó dolog történik. De legbelül, amíg a sajátos prédikációja tartott, Csendben ismételgettem magamban, dicsőség az Úrnak ezért az emberért. Köszönöm, Uram, hogy minden fenyegetőzése ellenére, hogy kiszúrja a labdánkat, te szereted őt. Köszönöm, Uram, hogy a te nevedért most szídnak. Dicsőség neked, Jézus. Köszönöm, Jézus. Nem tudom, honnan volt akkor lélek jelenlétem, de ez a dicsőítés teljesen megváltoztatta a képtelen helyzetet. Miután elmondta, kidühöngte magát a bácsi, két nap múlva megjelent a felesége, becsöngetett, és aztán áthívott minket, hogy felejtsük el, ami történt, és vegyük barátságuk jeleként, hogy most jöjjünk át a málnásukba, és szedjünk annyi málnát, amennyit csak akarunk. Amikor a dühöm elragad, mindig emberi megoldásokat erőltetek, és sokszor nem jó megoldást választok. Amikor panaszkodok, vagy pánikba esek, mindig tehetetlennek élem meg magam, gyengül a hitem. Amikor dicsőítek, még ha valami rossz is történik, már előre kifejezem örömömet Isten hatalma felett, hogy ő még a rosszból is jót tud kihozni. Ilyenkor nem válok passzívvá és tehetetlenné, hanem erős hittel együttműködök Istennel abban, hogy árassza bele szent lelkét ebbe a helyzetbe, ebbe a szenvedésbe, és adjon annak értelmet, lényegítsa át, vagy változtassa meg azt az ő dicsőségére, ő maga. Tehát ő maga cselekedjen, én pedig maradhatok kicsi a dicsőítéssel, elhagyva az aggódást afelett, hogy vajon meg tudom-e oldani a megoldhatatlant, megmaradok a bizalomban. Ezzel felhatalmazom Istent, hogy cselekedjen. Tehát a dicsőítéssel te felhatalmazod Istent, hogy cselekedjen, és megengeded magadnak, hogy ne te legyél a megváltó. Tehát a dicsőítés lényege, hogy hittel megvallom, Istennek mindig van egy jobb ötlete. Lehet, hogy az ő megoldása nem a te recepteidet követi, és rövid távon nem tűnik megoldásnak. Például néha nem szünteti meg a szenvedést, hanem meghagyja. De higgyük, hogy hosszú távon mindig az. Ne hidd el a sátán hazugságát, hogy ez a baj, ez a probléma hatalmasabb, mint az Isten. Fontos, hogy elhidd, Jézus már ezt a pillanatot, ezt a helyzetet is megváltotta. Nála már ott van egy megoldás, csak el kell kérned, csak ne akart helyette te megoldani a helyzetet, mert a végén még megengedi neked. Az ő megoldása ugyanis mindig jobb, mint a miénk. Eltelt újabb két nap a táborunkban. Egyik nagy beteg osztálytársuk, Török Peti anyukája fölhívott, hogy azonnal jöjjek a kórházba, mert Peti haldoklik. A lelki gyakorlatunk, ami az örömről szólt, úgy tűnt, hogy most teljesen befellegzik. És úgy gondoltam, hogy legjobb lenne feloszlatni most ezt az egész tábort, és mindenkit hazaküldeni. Akkor visszatértem a kórházból, sírva fogadtak, miséhez készülöttünk, és amikor a prédikációhoz értünk, nem tudtam semmit sem mondani. Volt egy fiú köztük, aki a tábor elején azt mondta, hogy ő tud egy zsoltárt fejből, szeretné elmondani, de mondtam, hogy most nem a zsoltárok a téma, Gergőkém, úgyhogy ezt most tegyük félre. És akkor a Szentlélek azt mondta nekem, hogy kérd csak meg őt, most, te nem tudsz beszélni, kérd csak meg őt, hogy elmondhassa most azt a zsoltárt, amikor neked kellene prédikálni. Fogalmam se volt, hogy mit fog mondani, és a Gergő előállt, és elkezdte mondani a 23. zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Viruló réteken ad helyet nékem. A halál sötét völgyében sem félek, mert te ott vagy velem. Jóságod és irgalmad kísér engem életem minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Te asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára. Mindannyian éreztük, hogy ez az ige Petiről szól. Potyogtak a könnyeink. És utána tudtam beszélni. Életem, azt hiszem életem legsúlyosabb ige hirdetése volt. Semmi másról nem szólt, mint a feltámadásról. Semmi másról nem szólt, mint arról, hogy mit láttam én abban a fiúban, a halálos ágyán, a minisztránsomban. Mikor odaértem, mondtam neki, hogy most valószínűleg Peti el kell menniél az Úrhoz, haza kell menniél hozzá. És a nagy fehér huncut fogaival rám mosolygott, és azt mondta, én nem félek a haláltól, atya. Anyukája azt mondta, hogy még ő vigasztalta őt, és úgy huncutkodott még az utolsó ölelésekben is, amikor megölelte. nagyon szeretlek téged, édesanya. Így halt meg. És az anyukája, aki nem volt annyira nagyon vakbuzgó, vallásos, azt mondja, atya, nem tudom, honnan jutott eszembe, de azt mondtam, hogy te most fogd meg Mária kezét, és menjél vele Jézushoz. Ez az anya fog elkísérni téged. Nem kellett abba hagyni a tábort, mert megértettük, hogy mindez üres jópofizás lenne a feltámadás nélkül, Jézus nélkül. De Jézussal még a halál is út az atyához. Akkor nem súlytalan pozitív gondolkodásról van szó. A legnagyobb öröm nem zárja ki a szenvedést, hanem titokzatos módon magába foglalja. Ez a nyolc boldogság öröme. Annak öröme is fenomenális flow élménye, hogy Isten akaratában vagyok, a helyemen vagyok, még ha a kereszten is. Ez a legmagasabb rendű áramlat és inspiráltság. Ha valaki egy felülről jövő áramlatba, Isten akaratába örömmel beleáll, ekkor vagy leginkább az elemedben. Tehát amikor valami nehézség keresztbe húzza a terveidet, amikor belesüppettél a fájdalomba, öleld magadhoz Jézus keresztjét. Emeld fel a fejedet és kiálts. Akkor is dicsértessék. A dicsőítés a kereszt tudománya. Minden dicsőítés csúcsa a szentmise, mert ott Jézus testével, lelkével, halálával és önátadásával dicsőíti az atyát. Most gondolj valami keserűségre, leküzdhetetlen nehézségre, amely szomorúvá tesz téged. Nekem most volt az életemben egy ilyen pont, és akkor tudtam ezt kiáltani, hogy akkor is dicsértessék. Amen.
Farkas László a Váci Egyházmegye korábbi ifjúsági referensének előadása második részét hallották, a keresztény örömről, amely a nagymarosi ifjúsági találkozón hangzott el 2018 májusában.